Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi az Isten a mi szíveinket ezen a vasárnap délelőttön, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 6. rész 14. versének 2. felétől a 23. verssel bezáróan. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 6. rész 14. versének 2. felétől olvasom a 23. verssel bezáróan. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mi is tehát? Vétkezzünk-e, mivel, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek a halálra, vagy az engedelmességnek az igazságra. De hála az Istennek, hogy jó lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt, mert amik éppen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgájaiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgákul az igazságra, a megszentelődésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek, mert azoknak a vége a halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszentelésre, a vége pedig az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, Pál apostol és benne a mai igénk az ember kettős létállapotáról beszél, a törvény alávetettségnek a létállapotáról és a kegyelmi létállapotról. De mielőtt ezekről beszélnék, ha tegyek egy rövid teológiai történeti kitérőt, testvéreim, azért, hogy jobban megértsük ezt a mai igét, amely így az első olvasásra biztos vagyok, hogy sokaknak, hát mondjam, hogy nehézséget okozott. A Bibliában 66 könyv van. És ezek közül egy Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, de hadd mondjam úgy, testvéreim, az egyik legfontosabb irata a teljes Szentírásnak. Mondom ezt azzal a kitétellel, hogy magam is vallom, amit a Szentírásban, a Bibliában olvasunk, hogy a teljes írás az Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a jobbításra. És Isten minden könyvben elrejtett üzenetet, úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben. De ez a római levél az Isten-ember kapcsolatról, a bűn és a kegyelem viszonyáról, az isteni igazság és a világ lehetetlenségéről olyan tömör összefüggésekben beszél, amelyeket aztán felfedezve világtörténelmi események. Nek lehettünk a tanúi az egyház történetben. Kettőt ilyen szeretnék említeni, testvéreim, hogy érthetővé tegyem, amit mondani akarok. Az egyik világtörténelmi esemény, amelynek az arca ma itt van Nyugat-Európán, és itt van az egész világon, az pontosan a reformáció. Luther Márton, aki Ágoston rendi szerzetesi cellájában ezt a római levelet olvasva, döbben rá arra az igazságra, hogy Isten a kegyelmet, illetve Isten az ő igazságát Nem az ember cselekedeteiért fogja ajándékozni. Nem úgy van, hogy az ember tud annyi jót tenni, amivel megvásárolhatja az Isten jó indulatát, hanem kegyelemből adja az Isten. Kegyelemből mindenkinek, nem csak azoknak, akiknek volt pénzük a bucsúcédulákra. A legszegényebb, elesett, nyomorult is megkaphatja az Isten kegyelmét. Ez volt a Luther felismerése, ez volt a reformációnak az egyik alapigazsága, és ez az igazság megváltoztatta Európának az arcát, nem csak a vallási térképét. Megváltoztatta a gazdasági struktúrát. Ma ezt szoktunk feledkezni arról, ami mögöttünk van, hiszen néhány évszázad már lepörgött az időből, de testvéreim, mindaz a szellemi, mindaz a kulturális, és mindaz a gazdasági struktúra, amiben benne élünk, és amelynek, hogy így mondjam, élvezői vagyunk, mind-mind valahol ebben gyökereznek. Ez az egyik, hogy milyen fontos a római levél. A második ilyen teológia történeti esemény az a 20. század elejéhez kapcsolódik. Tudni kell ugyanis, hogy a 18. század végétől az akkor ismert úgynevezett nyugati világ benne élt az ipari forradalomnak a lázában, és abban a bűvöletben, hogy a tudomány majd meg fog oldani mindent. Ez egészen a 20. század közepéig, gyakorlatilag a második világháborúig kísérte a nyugati filozófiai gondolkodást, hogy a tudomány az olyan szintre fejlődik, hogy az embernek minden egyes problémáját meg fogja oldani, és hát eljön a paradicsom ide a földre, meg kell oldani. Ma is vannak különben, akik hisznek a tudomány megistenülésébe. Azt látjuk, testvéreim, hogy eltelt 200 év, és ki kellett ábránduljunk. A tudomány egy csomó dolgot megoldott, és egy csomó problémát hozott. És a lélek dolgait nem oldotta meg, a szeretet nem lett nagyobb, az emberi megbocsájtás egy toppat itt sem ment előre, és mondhatnám, a családi szeretet nem épül a tudomány által, generációk nem élnek békességesebben egymás által, bármilyen nagy a tudomány vívmánya. Szóval érdekes, hogy kimegyünk a csillagokba, az űrbe, és valahol itt szomszéd-szomszéddal nem fér össze. Ugye? Szóval ez az illúzió volt, amellyel beköszöntött a 20. század, hogy itt, és belefeledkezett, itt majd minden megoldódik, és belefeledkezett ebbe a nyugati világ, és belefeledkezett a teológia is, beleszédült, ha valaki olvassa a 19. század második felének a prédikációit, akkor látja, hogy azok nem hitvallásosak és biblikusak voltak, hát úgy volt utalás a Bibliára, hanem a tudomány dicsőítése volt. A természet szépségeinek a leírása. Legalábbis nagy részben ezt hívták a racionalizmus korának. És akkor a 20. század elején egy akkor még ismeretlen, azóta a 20. század legnagyobb teológusává lett svájci református teológus Barth Károly 1908-ban megjelenteti Pál apostolnak a római leveléhez írt kommentárját, amely az úgynevezett újreformátori teológiának az alapköve. És ez a magyarázat hoz egy változást, és pontosan azt a változást hozza el, hogy újra az Isten igéje kerüljön a központba, és ez az újreformátori teológia az egész 20. században rányomta arcát a magyar református teológiai gondolkodásra, Erdély legkeleti peremétől itt a nyugati részekig, mi ebből az újreformátori teológiából élünk még mindig jó részt. És eljön a megújulás, jön aztán két világégés a 20. században, és a kiábrándulás, és akkor ez a újreformátori teológiai mozgalom az, ami azokat az igei alapokat, vigasztalásokat nyújtja a kilátástalanságba süllyedt európai világnak, ahonnan újra lehet építkezni. Nos testvéreim, azért említettem ezt a két sarokkövet, az egyik közelebbi hozzánk, a másik pedig már fél évezredes itt az európai kultúrában, hogy értsétek azt a kijelentést, amikor azt mondom, hogy ez a levél, ez a római levél, fenntartva azt, hogy a teljes írás az Istentől ihletett, mégis miért annyira fontos, és üzenetében micsoda gazdagságot hordoz. Többek között azt a bűn és kegyelem viszonyt körülírva, amelyről nekünk a mai igénk beszél. Ez az ige valóság, testvéreim, amelybe visszavezet a római levél és annak igazsága, az, hogy az ember nem meghatározója a sorsának. Másként fogalmazok, hogy értsétek egyszerű mondattal. Az ember nem szabad. Kényszereknek van alávetve. Ez van benne itt a római levélben. Vagy még másként fogalmazok, a szabadság Isten nélkül illúzió. Utalhatnék a mögöttünk hagyott több mint negyed évszázadra. Tapasztalatunk van róla, nem is kellene erről többet mondani. Azt gondoltuk, hogy hú, de szabadság lesz itt. Még van egy nemzedék, aki erre emlékszik. Nézzetek körül. Saját életetekben, a munkahelyi meghatározottságra, a beszédnek a kényszerére, viszonyulásokra, és értitek, Isten nélkül a szabadság csak illúzió. Legfeljebb, ahogy olyan gyönyörűen írta itt Pál apostol, hogy annyi van, hogy mikor a bűn szolgái voltatok, akkor szabadok voltatok az igazságtól. Tehát lehet egyfajta szabadság, csak az éppen nem az igazságnak a szabadsága. Az embernek a létállapota, testvéreim, az első létállapota, azt mondja az ige, hogy a törvény alávetettségnek az állapota. Másként fogalmazok, kényszerek alá van az életünk vetve. És itt az Isten törvényéről beszél az ige, és ebben a kényszerekben derül ki az ember számára, hogy milyen nehéz az Isten törvénye szerint élni. Valaki tegye maga elé a 10 parancsolatot, és őszintén nézzen a szívével és a teljes tudatával a 10 parancsolatba, és meglátja azt, hogy nem is olyan könnyű az Isten törvénye szerint élni, sőt lehetetlen. És éppen ezért a törvény súlya alól úgy próbálta az ember megszabadulni a modernitásban, hogy elkezdte a saját törvényei szerint élni az életét. A törvényre hivatkozva. Nem olyan rég beszélgettem valakivel, és mondja, hogy hát én ismerek olyanokat, akik nem járnak templomba, és jobb emberek, mint azok, akik a templomba járnak. Régi megokolás. Nem akartam mondani neki, ez akkor azt jelenteni, hogy nem kell templomba menni, és mindenki meg jól. Ez az önfelmentése az embernek. Hogy lám-lám, mennyi jóság van Istenen kívül is ebbe a világba, ezért az ember megalkotja a saját törvényeit, vagy éppen az isteni törvényre hivatkozva, ebben a példában, amit említettem, elkezdi a saját igazságát keresni, vagy éppen a saját álláspontját igazságként beállítva megvédeni, és azt a létet, amiben él, igazolva látni és láttatni mások által is. Csak hogy a törvény tőlünk független, testvéreim. Még egyszer mondom, az Isten törvényéről van itten szó. Természetesen a világi törvények is függetlenek tőlünk abban az értelemben, hogy mi vagyunk alávetve nekik, legalábbis elvi szinten. És nem a törvény nekünk. Tehát a törvény tőlünk független igazságot mond ki. Így mondja Pál apostol, hogy lelki a törvény. De mi testiek vagyunk. És éppen ebből adódik a konfliktus, a törvény alávetettségének a konfliktusa, hogy a törvény az lelki, jó, Isten adta, ugyanakkor meg itt vagyunk mi a testünkbe rekesztve, és így mondja Pál apostol néhány verssel később a 7. fejezetben, hogy azon kapom magamat, Hogy én a testbe rekesztett ember nem a jót cselekszem, amit szeretnék, amit aggyal is tudom, hogy jó, hanem a rosszat teszem, amit nem akarok. A bűn alá van vetve az életem, és ez egy kényszer. Tehát sokszor nem azt cselekszem, amit szeretnék. Gondoljatok bele, testvéreim, a legbensőségesebb körben, a családban szereti valaki a férjét, a feleségét, a gyerekeit, és mégis a legnagyobb bántást az élettársához, a feleségéhez dobja hozzá, vagy a férjéhez. Aki közel. Mert van egy törvény a testben, amely cselekszik bennünk, amit nem akarunk, de mégis megtesszük. Mert éppen abban a pillanatban mérgesek vagyunk. Ez a törvénynek a kényszere, az alávetettség. Nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. Az Isten törvénye az jó. És még szeretnénk is eszerint járni, csak éppen nem tudunk. És éppen ezért a törvénynek az ismerete, vagy éppen az ahhoz való alkalmazkodás sem vezet el a létnek a megnyugvásáig, mert van bennünk egy másik törvény. A testnek a törvénye, amely uralkodik és amely hatalmasabb. Azt is mondhatnám, hogy a természetnek a törvénye bennünk, az emberi természet törvénye, amely hatalmasabb nálunk, és nem tudunk uralkodni rajta. És ezek szülik a rossz cselekedeteket, amit az ember később megbán, a szót, amit kimondott, a cselekedetet, amit megtett. De nem lehet azt már meg nem történtté tenni. És ezek a rossz cselekedetek zavarják össze az emberi kapcsolatokat, hintik el azt az apró mérget két ember között, vagy éppen a családban, vagy éppen azt a sértést, amit évekig, évtizedekig hordoz az ember magában. Nem akarjuk. Pál apostol azt mondja, én saját magamon tapasztaltam ezt, hogy amikor a törvényt követtem, elkezdtem gyűlölni másokat. Sőt, tudjuk az ő életéből, hogy nem csak gyűlölt, hanem ölni is képes volt a törvényért. Otthon voltunk a szülőfalumban, és egyik szombat délelőtt, ugye hétvége volt, haza jöttek a városon lakók, és egyik szombat délelőtt mentem ki, és a helyi önkormányzati képviselővel, aki a faluért is felelős, beszélget valaki, és látom, hogy lobogtat egy nagy papírt az óra előtt, hogy ő megy a törvényszékre ezzel a papírral, aztán később megtudtam, ott nem avatkoztam bele, hogy a szomszéddal egy kerítés építés miatt vita van. Na most úgy eszembe jutott, testvéreim, mikor tovább mentem, hogy ebben a faluban körülbelül 200-an laknak, az átlag életkor 70 plusz. Hazajönnek két hetente vagy havonta városra elköltözött emberek, és szerintem egy kerítés oszlop szélességén lehetett a vita, 8 centi vagy 10 centi. Nem tudom, hogy a törvényszék majd ebben tesz-e igazságot. Vannak itt közöttünk jogászok, akik tudják, hogy legalábbis nekem, mikor jogot tanultam, így tanították, hogy a jognak az igazi küldetése az lenne, hogyha mind a két fél számára elhozná a megbékülést. Tehát nem az a kérdés, hogy kimondanak egy ítéletet. De ha az ítélet nem hozza el a békességet mindkét fél számára, akkor ítélet van, jogszolgáltatás van, békesség nincs. Értitek? A törvény az nyugtalanítja az embert. Nem hozza el a békességet. Ez az, amiről Pál apostol beszél. Hiszen épp azt tapasztalta az életében is, hogy ameddig a törvény igazságait kereste, addig beleragadt a nyugtalanságba az ő élete. De aztán megtapasztal egy másikat a damaszkuszi úton, illetve azt követően az életében a Jézus Krisztussal való közösség, megismerkedés után megtapasztalja a kegyelmi létállapotot, amely felnyitja a szemét arra, hogy nincs akkora bűn az ember életében, aminél ne lenne nagyobb az Isten kegyelem. Isten hatalmasabb Jézus Krisztusban minden emberi tévedésnél, minden bűnnél, minden elrontott életnél. Isten Krisztusban még a törvénynél is hatalmasabb. Hogy szabaddá tegye azokat, akik Krisztusban hisznek. Hogy azzal, olyan szépen mondja az apostol, hogy azzal a testtel, amivel szolgái voltatok a bűnnek, most már szolgálni tudjatok az Isten igazságának. Értitek? Ezzel a testtel, amiben éltek, ezzel a 5-6-7, olykor 8 évtizedet elhordott testtel tudtok élni az Isten igazságának. És tudtok úgy cselekedni, és tudtok olyan életet élni, amelyben a kegyelem kiteljesedik a ti számotokra. Ez egy másfajta lét. Ez a kegyelmi létállapot. Amely nem szabad könnyelművé tegye az ember, hiszen azt a kérdést teszi fel az apostol, hogy hát attól kezdve, hogy tudjuk, hogy a kegyelem mindennél nagyobb, akkor nyugodtan lehet vétkezni, akkor lehet a rosszat csinálni, mert mindig arra appellálunk, hogy az Isten kegyelme úgyis nagyobb, és úgyis meg fogja bocsájtani. De azt mondja, hogy nem. A keresztény felelősség pontosan az, hogy jó fa rossz gyümölcsöt nem teremhet. Aki a bűn szolgájává szegődik, az bűnt fog cselekedni. Aki Krisztus szolgájává szegődik, az a Krisztus igazságát fogja tenni. Testvéreim, ez a kegyelmi létállapot, így mondja az ige, kinyitja a végességben ragadt létet az örökkévaló életre. És azt mondja a rómaiaknak az ige, és benne a nagyapostól, hogy ti megtapasztaltátok, hogy mit jelent szabadnak lenni Krisztus kegyelméből. Mit jelent szabadnak lenni a szorongástól, a lét végességétől az Isten örökkévaló szabadságára. Befejezésül, hadd mondjak egy történetet. Ismerek valakit, akinek az élete, hát úgy mondjam, közelebb van emberileg mérve a véghez, mint ami már mögötte van, és aki beteg, és aki azért reszket, hogy el fogja veszíteni életének a munkáját, amit úgyse fog tudni megtartani. Senki nem hozott semmit ebbe a világba, és nem is fog semmit kivinni belőle. De ez a beteg ember ott reszket, hogy mi lesz azzal a vagyonnal. Ahhoz van kötve az élet. Ehhez képest a kegyelem kinyit minden. És azt mondja, hogy nincs itt vége. Hanem van valami ennél több. A mulandóságon túl. Az a létállapot, amelyben megtapasztalja az ember, hogy Krisztusban boldognak lehet lenni itt a Földön, és nem csak perspektívája, hanem kitörése is van a létnek, az emberi létnek, az örök életre, Krisztussal együtt, akiben maradjatok meg. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a kegyelmi létállapotot engedted megkóstolni e mai igében, és ebben a templomi csendben, ahol nem a törvényektől való szorongás nyugtalanítja az életet, hanem ahol a kegyelem, a tőled kapott kegyelem, minden bűn, minden nyomorúság, öregség és a fiatalság ereje és öröm ellenére is kinyitja a lét lehetőségét a végtelenre. Köszönjük neked ezt az ajándékot ma. Köszönjük, hogy szóltál, köszönjük, hogy reménységet adtál. Áld meg azokat, akik nem sokára az úrasztal előtt állnak. Áld meg azokat, akik ma nem tudtak eljönni ide. Légy betegeinkkel, ágyban szenvedőkkel. Adj reménységet a reményteleneknek. És engedd, hogy imádkozzunk azokért is, akik nem tudnak magukért imádkozni. Szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Gyülekezetünk tagjaiért, ezért a városért, népünkért, nemzetünkért, a kegyelemért, hogy áradjon. Így fogadd el azt is, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg. Amen.